Reggeli Monitor Extra. Válogatás a hét legjobb beszélgetéseiből a Trend FM-en.
Jó napot kívánok, ez a Reggeli Monitor Extra, a reggeli műsor legjobb anyagaival, a szerkesztő műsorvezetőt, Nagy Károlyt hallják. A közép-kelet-európai régió nagy nyertese az elmúlt 20 év uniós tagságának. A magyar egyfőre jutó GDP a 2,5-szeresére nőtt az elmúlt 2 évtizedben, de még így is a 19. helyről a 23-ra csúszott vissza az ország uniós összehasonlításban. Magyarország egyfőre jutó bruttó hazai termékének változásait a GKI gazdaságkutató vizsgálta. Mihály Máté kutatásvezető szerint a munkaerő képzésével, valamint az innovatív vállalkozási ötletek támogatásával a hazai gazdaság könnyebben kitörhetne a jelenlegi állapotából. Németh László interjúja.
A GKI legfrissebb elemzésében az egyfőre jutó GDP változását vizsgálta, abban a tekintetben, hogy Magyarország már 20 éve tagja az Európai Uniónak.
Talán amit legelőször érdemes tisztázni, hogy mi is az a GDP, miért fontos, mire jó és mire nem. A GDP alapvetően a bruttó hazai terméket jelenti, ezt a politikusok nagyon szeretik használni, azonban nem fejezi ki egy ország gazdasági fejlettségét önmagában. Itt alapvetően a mérhető megtermelt piaci javak értékét mutatja ez a mutató, némileg korrigálva a fekete gazdaság kibocsátásával. Ha egy babysitter vigyáz egy kiskeretre, az neveli a GDP-t, de hogyha a dédesanyja teszi meg ezt otthon, akkor az nem. Illetve például, hogyha egy földrengés történik, és újra kell építeni az országot, ez is megemeli a GDP-t. Talán érdemes megnézni, hogy mi történt az előző 20 évben Magyarországon, hogyan változott ez a mutató. Magyarország alapvetően egy kis és nyitott gazdaság. Ez azt hozza magával, hogy nagy kitettségünk van a világgazdasági sokkokra, tehát hogyha történik valamilyen világgazdasági esemény, esetleg egy válság, akkor ezt a bőrünkön érezzük, és nagy mértékben befolyásolja a magyar GDP-t. 2004 és 2008 között az EU csatlakozásunkat követő időszakban 25%-kal nőtt ez a mutató. Ez elsősorban annak köszönhető, hogy megnyertek előttünk az EU-s piacok, illetve a külföldi működőtőke elkezdett beáramlani hazánkba. 2008-ban, ekkor volt a nagy pénzügyi válság, a 2008-9-es, itt mínusz 13%-kal csökkent a hazai kibocsátás, és a 2010-es évek elején is az eurózóna válságával mellett ez éreztette hatását, és a hazai kibocsátás lényegében stagnált. A 2010-es évek második felében egy növekedési pályára állt a hazai GDP, majd ezt a 2020-as koronavírus válság törte meg. Amit összességében el lehet mondani tehát az előző 20 éves időszakról, hogy a hazai egyfőre jutó GDP nagyon nagy mértékben emelkedett, összesen 2,5-szörösére nőtt, illetve az uniós átlag 39%-ra egészen az 54%-ra emelkedett. És fontos megjegyezni, hogy eurós egyfőre eső GDP-ről beszélünk. De összességében még ezzel az emelkedéssel együtt is rontottunk relatív pozíciónkon. A 19. helyről a 27 EU-s tagállam közül a 23-ra csúsztunk vissza, illetve a régiós pozíciónk is megingott. Itt talán még azt elmondanám, hogy az előző 20 évnek az EU-n belül egy nagy nyertes a közép-kelet-európai régió, és itt tényleg kiemelkedő gazdasági növekedés volt megfigyelhető, azonban hazánk a régióban meglehetősen gyengén muzsikált a mutató tekintetőben is. A lengyelek felzárkóztak a magyar GDP per főhöz Euróban, a csehektől egyre inkább leszakadunk, illetve a román GDP per fő adatok egyre inkább közelítenek a hazaiakhoz.
Ez azt jelenti, hogy nem elég hatékonyan használjuk fel a forrásokat?
Igen, ez részben ezt jelenti. A magyar gazdaság szerkezetben sok hatékonytalanság van, amit akár jobb munkaszervezéssel, nagyobb hozzáadott értékű iparága támogatásával, netán a nagyobb hozzáadott értékű, több humán tőkét és szellemi tőkét igénylő ágazatokba való befektetéssel el lehet mérni, illetve akár ezzel is, hogy magát a munkaerőt egy olyan szintre képeznénk, ami sokkal termelékenyebb, sokkal nagyobb hozzáadott értékünket képes végezni. Tehát mert érdemes az oktatásra gondolni, vagy akár az átképzésre és a továbbtanulás bármelyik szintjére. Talán ez fontos elmondani, hogy a GDP még mindig nő. Tehát itt nagyon nehéz leválasztani azt, hogy egyes reformoknak milyen hatásai vannak, illetve mi az, ami magyar sajátosság, és mi az, ami a világgazdasági környezet hatása. Természetesen látszik, hogy Magyarország néhol gyengébben teljesít a régiós versenytársainktól, de azért összességében látható, hogy a sokkok ugyanúgy érintik a különböző országokat, illetve amikor konjunktúra van a világgazdaságban, akkor szépen együtt fejlődünk. 2024-ben is egy növekedési pályán áll a magyar GDP. A GKI előrejelzése szerint 2,5%-kal fog idén nőni a GDP. Ami talán a kérdés lényeges eleme, hogy érezhetőek-e az alapvető növekedési pályán túlmutató hatásai a megfelelő gazdaságpolitikának. Itt azt tudom mondani, hogy természetesen érezhető lennének. Itt fontos megjegyezni, hogy talán érdemesebb lenne hosszú távon gondolkozni. Akár egy külföldi multi becsábítása is éveken belül megdobhatja a GDP. Nem egy jó mutató szem olyan tekintetben, hogy nem csak erre kell koncentrálni, hanem talán inkább a hosszú távú felzárkózást kell összeállítani, és a magasabb hozzáadott értékű iparágakat, és talán a humántőkét támogatni. Viszont a humántőkében való befektetés, hogyha csak az oktatásra gondolunk, alapvetően hosszú távon térül meg, és nem fog látszani a GDP-ben holnap, hogyha ma fejlesztük az oktatást. Alapvetően én Magyarország esetén nem látom azt, hogy akár a színmodellt követnénk, akár a dél-kelet-ázsiai fejlesztő államok modelljét olyan tekintetben, hogy a tudásunkkal próbáljunk kitörni a közepes fejlettség csapdájából. Itt inkább egy iparosító gazdaságpolitika van, és kevésbé az innováció, kevésbé a magasabb hozzáadott értékű iparágak és a szellemi tőke támogatása zajlik.
Mihály Mátét, a GKI gazdaságkutató kutatás vezetőjét hallották.
Reggeli Monitor Extra. Válogatás a hét legjobb beszélgetéseiből a Trend FM-en.
Június 7-én hajnalban várhatóan Budapesten is korlátozhatják a hajóforgalmat a Duna magas vízállása miatt. Már csaknem 500 kilométeren van árvízi készültség az országban. A Rajnán és a Majnán már áll a forgalom, a folyó ausztriai szakaszán pedig elrendelték a zárlatot még kedden. Az áru és személyi fuvarozásban ez nagy kiesést jelent, de egy jó szerződéssel kompenzálható a zárlati díj. Szalma Botondal, a Fluvius hajózási és szállítási Kft. Tulajdonos ügyvezetőjével Lakatos László beszélgetett.
A magas vízszint miatt leállították a hajóközlekedést a Duna-Ausztriai szakaszán. Ez ilyenkor a magyar hajósokat mennyire érinti egyáltalán, mekkora a forgalom Magyarországról abba az irányba, vagy abból az irányból Magyarország felé?
A hajósokat minden érinti, ami a Duna-Rajna-Majna víziút rendszeren van, hiszen ezen hajózik az összes hajós. Úgy szoktuk mondani, hogy Budapestről északra hajózunk, akkor felfele megyünk, és ha Budapestről délnek hajózunk, akkor lefele megyünk. Nekünk most két hajónk is van ezeken a szakaszokon, Németország, Ausztria. Először Németország, után Ausztria vezette be a magasvízi korlátozást, hogy is ilyenkor megállítják a hajózást, hogyha egy bizonyos vízszintet elér, akkor korlátozzák a hajók forgalmát. Ez lesz Magyarországon is 7-én hajnali órákban Budapesten nagy valószínűséggel. Ilyenkor a hajók megállnak és egy védettebb helyre mennek, vagy egy olyan helyre mennek, ahol biztonsággal tudnak ebben a vízben is vagy horgonyozni, vagy pedig part mellé kötni.
És akkor ilyenkor a hajó személyzete az ott nyaral tulajdonképpen? Őrzi az árut?
Hát őrzi a hajót és őrzi az árut, meg őrzi a környezetet, tehát ez a feladat a hajósnak. Ez a kiesés a kereskedőnek is, de kiesés a hajósnak is, ugye, mert ugye, ha úgy tervezte, hogy egy utat megcsinál 10 nap alatt, és utána 4-5 napot kell állni egy magas víz miatt, vagy egy alacsony víz miatt, akkor az kiesés neki. Ez bizonyos szempontból, hogyha jól kötötte a kereskedelmi szerződését, akkor az állati díjak kompenzálhatják, az állat az lehet alacsony víz miatt, meg magas víz miatt is, meg egyéb nem várható események miatt is. A Németországban, Ausztriában azért bevett szokás. ott ezt már ezzel együtt élnek évtizedek, évszázadok óta. Mi is most várakozunk, az az igaz, hogy ezt a németek állították meg, ugye, tehát megállt a Rajnán is magas víz van, tehát a Rajnán is bizonyos korlátozások vannak a szakaszain. A teljes Majna áll, és a Duna felső szakasza is áll.
Na most gondolom vízen semmi romlandót nem szállítanak, pont amiatt, hogy ez ilyen pár nap alatt jöhet, illetve mennyire lehet erre felkészülni, tehát mennyire lehetett azt sejteni, hogy lesz ilyen lezárás?
A hajósok mindig nézik az esőket, meg a vízgyűjtő területeket, és ezt még 2-3 nap előtt mi láttuk, hogy zárlat lesz. Ezt a hajósok már tudták, mert olyan rapid módon emelkedtek a vízszintek, és még esőket jeleztek a bizonyos területeken, mondjuk a Alcestük Svájcban, vagy pedig a Bajor részen, vagy Baden-Württembergben, tehát lehetett látni, hogy nagyon sok víz fog érkezni, ez be is jött. Erre annyiban lehet fölkészülni, hogy ha tehetjük, akkor befejezzük a rakodást, és ha tehetjük, akkor elmegyünk egy olyan helyre, ahol nyugodtabban lehet állni, tehát nem folyik ennyire a víz. Ezért tudni kell, hogy az állatot, mondjuk Budapesten mondjuk 620 cm-nél rendelnek ez az állatot, azért, amikor 600 cm-es víz van, akkor is erős az a vízfolyás, meg akkor is nagyon nagy vízszemegek mozognak, tehát ha feloldják az állatot, és észre kell egy pár napig hajózni, pont emiatt. Tehát mindig föl le vagyunk készülve rá, a rakománynak általában nem lesz semmi, hogy olyan a rakomány, akkor felőztetni kell.
Tehát akkor romlandó árut valószínűleg nem szállítanak hajón.
De létezhet, hogyha konténerbe viszik, tehát nagyon ritka az, amikor hűtőkonténert visz egy hajó, legalábbis a Dunán ilyen nincs, mert Rajnán létezhet ilyen, de ha romlandó árut visznek, akkor a hűtéséről tudnak gondoskodni.
És ezek a kiálló helyek, ezek ilyen kifejezetten speciálisan erre kialakított helyek?
Ezek veszteglő helyek, nem, a veszteglők mindig is voltak, tehát azért nem mennek éjjel-nappal a hajók állandóan, főleg a zsilip rendszerek vannak. Vannak helyek, ahol meg lehet állni, vannak kikötők, vannak öblök, meg hajók most ott állnak, meg mindenki, ahol éppen áll. Vagy ameddig éppen eljutott a felvizén, egy zsilipnek, vagy az alvizén.
Ez egy érdekes dolog, amit mondott, hogy keresnek egy jó kis veszteglő helyet. Akkor ilyenkor van egy kis tülekedés, meg megpróbálják egymást beelőzni a jobb helyek.
Hát előző nem olyan könnyű, de igen, a biztonságos, a jobb helyekre a hajósok tudják, van gyakorlatilag, és tudják, hogy hol jó megállni. Tehát hol van olyan terület, ahol biztonsággal is jól tudnak állni.
Na de ha éppen valaki van ott, akkor mennyi hajót bír el egy ilyen?
Állnak, hogy arrébb kell menni. Hát ez egy olyan dolog, hogyha állnak a parkolóhelyen, akkor nem tudok odállni, ha csak nem dömperel vagyok.
És egy-egy ilyen kiesés az mekkora kárt okoz, vagy lehet erre biztosítást kötni?
Biztosítás nincs rá, egy számot tudok önnek mondani. Átlagosan ma egy hajó, ez egy ökölszabály, tehát egy 1600 tonnás önjáró hajó naponta 1500 euróba kerül a tulajdonosának vagy a bérlőjének. Így kell kalkulálnia. Tehát ez egy veszteség, ha jó szerződés kötött, akkor a felét megkapja, az összes többit lenyeli. A hajózás egy ilyen dolog, hogy a hajózásban van kis víz, van nagy víz, van plusz 20 fok, van mínusz 20 fok, van fél, van eső, van jó idő, van rossz idő, ezzel élünk, ebben is a természettel és a természetben élünk.
Gondolom, ezek ilyen hosszú távú szerződések, vagy hát legalábbis nem előző nap kötik ezeket a szerződéseket.
Olyan is lehet, amit előző nap kötnek, és akkor az illetének húlik a haja, hogyha rosszat kötött. De például a time charter, tehát az időbeli szerződések, azok hosszabb távra kötődnek. Ott egy okos hajós azért erre figyel.
Mert azt azért nagyjából lehet tudni, hogy ilyenkor nyár elején lehetnek áradások.
Nem lehet tudni, de annyira kiszámíthatatlan a vízjárás, vagy a vízmozgás mostanában. Erre azért senki nem gondolt, szerintem, hogy május végén, június elején ekkora vizek vannak. Uh-huh. Méghozzá a teljes európai víziútrendszeren. Tehát a Rajnál előbb volt nagy víz, mint a Dunán.
De akkor már sejthető volt, hogy akkor jön ez.
A hajósok már tudták és látták, és erre készültek is. Éppen van, ahonnan például elmenekültünk, mondtuk, hogy gyorsan érjünk oda, egy kicsit rádolgoztunk, hamarabb értünk oda, hamarabb fejeztük be a berakást, mert tudtuk, hogy onnan el akarunk menni, és le akarunk élni valameddig. És ez például az egyik hajónkkal sikerült is.
Ezek szerint most egy jó időre szünet következik?
Ez a jó időt nem tudjuk, a nagy valószínűséggel például a Rajnán holnap-holnap után a nagyvízi zárlat alá esnek a szintek, tehát meg fogják nyitni a Rajnán a hajózás, meg meg fognak nyitni szerintem szombatig a Majnán is. Itt azért, amit az előbb elmondtam, hogy azért, mert 10 centivel lejjebb van a víz, azért meg ott nehéz a hajózás, tehát mindenki lassabban fog mozogni, mindenki óvatosabban fog mozogni, mert ezek hatalmas vízszemegek, amit mozognak. Tehát csak a budapesti példát nézve, hogy általában mondjuk van Budapesten 2-2,5 méter víz a mederben, és most lesz helyette 6,5-7 méter víz. Tehát az, ami visszáll az eredetére, azért mások a víztömegek.
És egyébként fölfelé vagy lefelé bonyolultabb ilyenkor a hajózás? Ugye fölfelé a sodrással szembe kell menni, lefelé meg ugye viszi a hajót a sodrás. Melyik a veszélyesebb, vagy melyik a nagyobb probléma?
A lefelé jövetel. Mert más a kormányképesség, még más az a stop távolságon egy hajó meg tud állni, vagy meg tud fordulni, vagy horgonyt tud dobni, vagy lassítani tud. Fölfele könnyebb megállni, mert olyan, mint amikor megyek a hegynek fel, nem tekerem a biciklit, megáll.
Akkor értem, hogy miért óvatosan indulnak el, mert ez a hatalmas tömeg elindul lefele a Dunán, azt viszi a víz.
Igen, és egy ilyen hajó maga 1500 tonna, akkor majd is mondjuk 6-700 tonna maga a hajó. Tehát itt azért mondjuk 2500 tonnát kell szabályozni, egy mondjuk nem 6 km per óra, még 12 km per óra vízfolyásnál lefele.
Tehát dupla sebességgel mennek ilyenkor?
Hát a víz dupla sebességgel megy, hajó nem szeret, de megy. Fölfele meg a fő baj az, hogy megyek felfele, de szembe jön a Gellért hegy mondjuk, egy domb helyett, ezért lassabban megy a hajó, viszont a gázolajat fogyasztja a főgép. Ilyenkor több lefogyasztás van, ez biztos.
És lefele is van.
Olyan fontos, hogy neki sem mennek például. Aha. Tehát a Bécs az szakaszak senki nem fog neki menni az első egy-két napban, de biztos vagyok.
És lefelé jövet, meg takarítás van a gázolajon, vagy nem, mert hogy fékezni kell, vagy lassítani kell a sodrást?
Fékezni nem lehet, csak ott nincs több lefogyasztás, inkább így mondanám, és egy picit gyorsabban halad a hajó.
Hát legalább ennyi előnye van, viszont több figyelmet igényel.
Az attól függ, ki merre megy, tudja. Hát aki fölfele megy, az mérges, aki lefelé jön, az óvatos, de viszont egy kicsit boldogan. Tehát az olyan, mint a hinta, egyszer fenn, egyszer lent. Olyan, mint az árfolyam, a forint, euró árfolyam. Hol nyer az ember rajta, hol veszi?
De ha nem lehet
hát,
biztos...
Mindenki arról szeret beszélni, amikor nyer. Én azért láttam olyat, aki veszít. Ugye, hajózás is egy olyan dolog, hogy időnként ráfázunk egy-egy üzletre, vagy egy-egy helyzetre, de azért általában megpróbálunk pénzt keresni, mert nem azért dolgozunk, hogy elfáradjuk.
Hát gondolom. És mondta, hogy nem lehet erre biztosítást kötni. Milyen technikák vagy pénzügyi megoldások vannak, amivel csökkenthető ez a kár ilyenkor?
Jó kereskedelmi szerződést kell kötni, amiben benne van az állati díjnak egy bizonyos kompenzálása. Tehát ez kereskedelmi fogás. Tehát a hajósnak kereskedőnek is kell lennie egy picit. A szállítmányozat meg a logisztikus meg a abszolú. Ez olyan, mint a tengerhőzési kötések, tehát a évszázados tapasztalatok alapján köt az ember egy bizonyos kötést, bizonyos árumennyiségre, A-ból B-be. Ezek szakmai fogások. Csak könnyen a nagymamám is ezt csinálná.
Szalma Botondot, a Fluvius hajózási és szállítványozási Kft. Tulajdonos ügyvezetőjét hallották. Ez volt a Reggeli Monitor Extra, a reggeli műsor legjobb anyagaival. A szerkesztő műsorvezetőt, Nagy Károlyt hallották, további jó rádiózást!
Ez volt a Reggeli Monitor Extra, válogatás a hét legjobb beszélgetéseiből. Ha többre kíváncsi, hallgassa a Reggeli Monitort minden hétköznap 6:30-tól a Trend FM-en.